Kezdődik a híradó vasárnap este, Szöllősi Györgyi vagyok. Jó estét kívánok! Magyarország a nyugat kapuja, mondta Orbán Viktor miniszterelnök Riádban a Magyar-Arab Üzleti Fórumon. Több mint 100-an sérültek meg Madridban, 100 000-ek tüntettek a kormány megszorításai ellen. Leszállt az első moszkvai gép Sármelléken, a heti árattól 20%-os idegenforgalmi növekedést várnak a hévízi régióban. Elfogták a nagykőrösi rablógyilkosság feltételezett elkövetőit, egy 92 éves asszony még szeptemberben öltek meg 10 000 forintért. A magyar vidék és mezőgazdaság az ország egyik aranytartaléka. Ezt mondta Orbán Viktor a Nemzeti Agrárkamara lapjának adott interjúban. Hozzátette, mára a magyar mezőgazdaság az uniós átlagot meghaladó szinten teljesít. A miniszterelnök emlékeztetett, azt vállalta a kormány 2010-ben, hogy talpra állítja a mezőgazdaságot, megvédi a magyar földet, és visszaadja a vidéken élőknek a boldogulás lehetőségét.
52 millió csirkét keltett évente a magyar tulajdonú Gallusz Kft. A cég országszerte több mint 20 telephelyen foglalkozik baromfitartással. Az elmúlt években sokat fejlesztettek, mert egy felújított modern épületben akár 15-20%-os költségmegtakarítást is el lehet érni.
Ezeket a régi épületet, amit lehet rendbe tenni, meg újakat építeni.
A magyarországi baromfitelepek jelentős része a 70-es években épült, és felújításuk már a halaszthatatlanná vált. Ezt mondja Szabó István, a Baromfi Terméktanács elnökségi tagja. A szervezet szerint a következő 7 éves uniós ciklusban 320 milliárd forintos fejlesztésre van szükség az ágazatban, amivel jelentősen növelni tudnák az előállítást.
Ha ezeket a támogatási szinteket megkapjuk az elkövetkezendő 7 éves ciklusban, akkor minden adott ahhoz, hogy Magyarország újra Európa egyik meghatározó baromfi tenyésztő országa legyen, nem csak a fajta képviseletben, hanem a volument illetően is. Tehát minimálisan a megduplázását tudja ígérni az ágazat.
Ez azt jelenti, hogy az évi 500 ezer helyett 1 millió tonna baromfi húst állítanának elő. Erre a mennyiségre igény is van, hiszen egyre nagyobb a kereslet a baromfi hús és a baromfiból készült termékek iránt. Ma már ebből fogyasztjuk a legtöbbet, évente fejenként 34 kilogrammot. Az ágazat fejlesztése azért is fontos, mert egyre nagyobb az export képessége, így a jövőben tovább erősítheti a magyar mezőgazdaság teljesítményét, valamint már most is csak nem 60 ezer embernek ad munkát. A Baromfi Terméktanács úgy látja, az ágazat fellendítésének első lépése, hogy megmaradt, sőt idéntől megduplázódott, 8 milliárdra nőtt az állatjóléti támogatás éves összege.
2018. december végéig engedélyezték Magyarország számára az állatjóléti támogatások fönntartását.
A baromfi ágazat támogatásainak megvédése az egyik olyan csata, amit a kormány az unióval sikeresen megvívott. Ezt mondta a miniszterelnök még március elején egy baromfi feldolgozó üzem átadásán. A magyar vidék és mezőgazdaság az ország egyik aranytartaléka. Ezt már a Nemzeti Agrárkamara lapjának adott friss interjúban mondta a miniszterelnök. Orbán Viktor emlékeztetett, arra vállalkozott 2010-ben a kormány, hogy talpra állítja a mezőgazdaságot. Az elmúlt 4 évet összegezve Orbán Viktor úgy fogalmazott, a magyar vidék érezhetően jobban teljesít. 2010-hez képest 34%-kal jobb eredményt ért el, tavaly pedig már rekord évet zárt a mezőgazdaság.
Az MSZP szerint egyedül a Vidékfejlesztési Minisztérium hazug statisztikái mutatnak óriási fejlődést a magyar agráriumban. Minden független értékelés az elmúlt 4 évben a mezőgazdaság drasztikus leépülését mutatja. Folyamatosan csökken a tejtermelés, a hús előállítás, és egyre kevesebb embernek biztosít megélhetést a termőföld hasznosítása, áll a szocialisták közleményében. 4 év alatt 4%-kal csökkent az államadósság, és a szerkezete is átalakult, miután 41%-ra mérséklődött a devizaadósság aránya, mondta a nemzetgazdasági miniszter a Hír TV P8 című műsorában. Varga Mihály hozzátette, emellett az állami vagyon is gyarapodott, a gazdaság elkezdett növekedni, Magyarország előtörlesztette az IMF hitelt, és a kormány tartósan 3% alatt tartotta az államháztartási hiányt. A nemzetgazdasági miniszter a rezsicsökkentésről azt mondta, van terem annak, hogy az idénre tervezett három lépés megvalósuljon. A szolgáltató cégek ugyanis még mindig akkora profitot termelnek, mintha nem is történt volna rezsicsökkentés.
Ha valaki egyébként megnézi a legutóbbi közgyűléseit ezeknek az energiaszolgáltató cégeknek, akkor azt látja, hogy minthogyha nem is történt volna a rezsicsökkentés, mert ugyanannyi az osztalék kifizetés, mint egy vagy két évvel ezelőtt, sőt,
néha még nagyobb is.
Sőt, horribile dictu, azt látjuk, hogy minthogyha egy vagyonértékelés után ezekre hitelt felvéve még nagyobb osztalék kifizetésre is törekednének. Tehát itt azért még van tere annak, hogy az idei évre tervezett három rezsicsökkentő lépés is megvalósuljon.
Az MSZP szerint Varga Mihály virtuális világban él, amikor arról beszél, hogy az államadósság csökkent az elmúlt 4 évben. A párt közleménye szerint a valóság az, hogy a magyar államadósság rekordméretű, a GDP 84,4%-ára rúg. Több mint 100-an sérültek meg az éjszaka Madridban, amikor a spanyol kormány megszorító intézkedései ellen tüntető tömeg összecsapott a rendőrökkel. Az incidens előtt 100 000-ek követelték a spanyol fővárosban, hogy a kormány tegyen valamit a 26%-os munkanélküliség ellen, ne vonjon el több pénzt az egészségügytől és az oktatástól, valamint ne fizesse tovább a nemzetközi pénzügyi mentőcsomag törlesztő részleteit.
100 000-es tömeg tüntetett Madridban a spanyol kormány megszorító intézkedései ellen. A méltóság menetének nevezett tömegfelvonuláshoz Spanyolország minden régiójából csatlakoztak, eljött például a legszegényebb tartomány, Andalúzia egyik közismert polgármestere is. Andalúziában az aktív korú lakosság 36%-ának nincs munkája. Az emberek 40%-a él a szegénységi küszöb alatt. Több mint 1 millió embernek a létfenntartáshoz sincs elegendő pénze. Ezért vagyok itt, mondja a polgármester. A 2008-as gazdasági válság az uniós tagállamok közül Görögország mellett Spanyolországot érintette a legkeményebben. A spanyol gazdaságot mozgató építőipar és ingatlanpiac összeomlása után a spanyol bankok 41 milliárd euró segélyt kaptak, cserébe megszorításokat és a közkiadások csökkentését vállalta a spanyol kormány. A tüntetők azt követelték a kormánytól, hogy tegyen valamit az azóta 26%-osra nőtt munkanélküliség ellen, és ne vonjon el több pénzt az oktatástól és az egészségügytől, valamint ne fizesse tovább a nemzetközi pénzügyi mentőcsomag törlesztő részleteit. 1700 rendőr érkezett a helyszínre, amikor a tüntetők egy csoportja betörte a külföldi bankok kirakatait. A demonstrálók ezután barikádokat emeltek és kukákat gyújtottak fel. A rendőrök könnygázt és gumilövedékeket is bevetettek. 67 rendőr és 34 tüntető sérült meg az éjszakai összecsapásban, 24 embert vettek őrizetbe.
Itthon jövő év végéig legkevesebb 30 turistaház újul meg, miután a kormány döntött a Nemzeti Turistaház felújítási program megvalósításáról. A hosszú távú cél, hogy 30 kilométerenként legyen olcsó, jó színvonalú szállás a természetjáróknak.
Benőtte a fű a turistaház lépcsőjét a Szentendréhez közeli Lajos forrásnál. Az ajtók, ablakok bedeszkázva. Azért van ilyen lepusztult állapotban, mert eddig rendezetlenek voltak a tulajdonviszonyok, másé volt az épület és másé a föld, amin áll. Mészáros Róbert rendszeresen túrázik itt. Barátaival az éjszakát a szabad ég alatt töltötték. Azt mondják, jó lenne, ha felújítanák az épületet és a turistautakat is, könnyű ugyanis eltévedni.
A legtöbb problémát igazából az okozza, hogy a régi jelzések sok helyen még látszanak. És ez esetenként ugye alternatív útvonalra át lett terelve a turista jelzés, ez sok esetben problémát okozhat, hogyha ismeretlen ember jár azon a terepen.
A Somhegyen és a Pomáz melletti Kőhegyen már megújult a turistaház. Leszigetelték a falakat, új a tető, belül pedig a bútorok és az ágyak is újak. A Pirisi Erdőgazdaság szerint jó üzlet volt a felújítás.
A Somhegyi turistaház például eddig 200 vendégészakával büszkélkedhet, és a nyár közepéig egyetlen egy hétvége sincs, ami ne lenne lefoglalva.
A kormány a héten döntött a Nemzeti Turistaház felújítási program megvalósításáról. Eszerint 2015-ig legalább 30 turistaház újul meg. A miniszterelnök már tavaly többször arról beszélt. Az a kormány célja, hogy a kirándulók itthon is osztrák színvonalú szolgáltatásokat kapjanak.
A magyar gazdaság, ha még nem is bivajerős, de jóval erősebb, mint volt 3 évvel ezelőtt, képes arra, hogy előállítsa azokat a javakat és forrásokat, amelyek egy modern, európai, 21. századi magyar turisztikai rendszer működéséhez szükségesek.
Hol tudok megszállni, hol kapok vizet, hol tudok pénzt fölvenni, milyen nehézségű ez az adott túraszakasz.
Tehát itthon megtervezheti, ezt kinyomtathatja magának.
Nem csak a turista utak és turistaházak újulnak meg, de készül egy egyedülálló internetes szolgáltatás is, amelynek segítségével a teljes 22 ezer kilométer hosszú magyarországi turista úthálózat digitálisan is elérhető lesz. A természetjárók pedig maguk is segíthetnek a felújított hálózat megőrzésében.
Adott esetben mondjuk az applikáció lefényképez egy helyet, ahol kidőlt mondjuk egy fa, vagy eltűnt egy jelzés, ezt is beküldheti, ők is be tudják jelenteni, mi meg tudjuk jeleníteni, hogy hova kell kimenni, hol volt probléma, ezen a térképen is rögtön megjelenik.
A turistaházak felújítása csak az első lépés a szabadidősporttal kapcsolatos beruházásoknál. Úgy tudjuk, hamarosan program indulhat a kerékpáros, a lovas és a vízisport létesítmények fejlesztésére is.
Ma szállt le az első Moszkva és Hévíz között menetrend szerint közlekedő járat Sármelléken. Tavaly a régióban 300 vendégészakát töltöttek orosz turisták. A heti rendszerességgel közlekedő járattól idén 20%-os idegenforgalmi növekedést várnak a szakemberek.
Csak nem 180 fővel a fedélzetén landolt az első orosz turistákat szállító menetrend szerinti repülőgép Sármelléken. A legtöbben a hévízi gyógyfürdő miatt utaztak Magyarországra. Örömmel érkeztem Magyarországra, nagyon kíváncsi vagyok rá. A hévízi tóhoz jöttünk azért, hogy gyógyító kezeléseket kapjunk, mondja ez az orosz turista. A csártergépek mellett az UTER légitársaság menetrend szerinti járata ezentúl hetente szállít majd utasokat Moszkvából a Hévíz-Balaton Airportra. Becslések szerint idén összesen csaknem 40 ezer főt. Ez további 20%-os forgalom növekedést jelent majd a térségben. Hévíz polgármestere szerint a reptér üzemeltetése nem csak turisztikai, hanem gazdasági szempontból is óriási lehetőséget jelent.
Ez nem egy gyors folyamat, és a természetesen számos terv van, magát a repülőteret is fejleszteni kell, magát a környezetet is fejleszteni kell. Azt gondolom, hogy a Hévíz-Balaton Airport reptér óriási lehetősége van, mind Hévízvárosának, mind a térségnek, akár munkahely teremtésbe, akár infrastruktúra fejlesztésbe.
Hévízen és a Balaton környékén az elmúlt években folyamatosan nőtt az orosz idegenforgalom. A Magyar Turizmus ZRT adatai szerint csak a tavalyi szezonban 30%-kal több orosz turista jött, mint az azt megelőző évben.
Az orosz vendégek közel 8 éjszakát töltenek el nálunk, ami az átlagos magyarországi tartózkodási időnek a sokszorosa. Ez is nagy előny a régióban működő szolgáltatóknak, hisz sokkal hosszabb távon számolhatnak a vendégekkel, és ez nyilván a bevételekben is meglátszik.
Oroszország mellett Németországból és Svájcból is érkeznek charterjáratok Sármellékre, de az önkormányzat tervei között szerepel az is, hogy még idén Londonból és Prágából is fogadnak majd utasokat.
Magyarország a nyugat kapuja kelet felől nézve. Így ajánlotta az arab befektetők figyelmébe a magyar gazdaságot Orbán Viktor miniszterelnök Riádban. A kormányfő, amint egy 250 résztvevő, magyar és arab üzletemberek, politikusok, diplomaták és kamarai vezetők előtt beszélt a második magyar-arab gazdasági fórumon Szaúd-Arábiában. Orbán Viktor Magyarország előnyei közé sorolta például a földrajzi elhelyezkedést, a fejlett logisztikai hálózatot, a jól kiépített autópályákat és a képzett munkaerőt.
Szaúd-Arábia a világ legnagyobb kőolaj exportőre. Az arab országnak csak kőolajból és földgázból annyi bevétele van évente, mint amekkora a teljes magyar éves költségvetés ötszöröse.
A hatalmas évi 70 ezer milliárd forintos bevételből nem csak felhőkarcolókra is luxusra jut, mesterségesen alacsonyan tartják az üzemanyagárakat, a benzin literje csak 36 forintba kerül. Az államkassa bevételeinek negyedét pedig az oktatásra fordítják, a már épülő 1900 iskola mellé már most újabb 600-at terveznek.
A nyugat kapuja vagyunk kelet felől nézve.
Így ajánlotta Magyarországot Orbán Viktor a második arab-magyar üzleti fórum riádi megnyitóján az arab üzletembereknek. A miniszterelnök azt mondta, hazánk földrajzi elhelyezkedése előnyös. A kormány befektető barát és jól képzett kreatív munkaerővel rendelkezünk.
Mi egy olyan nemzet vagyunk, amellyel azoknak érdemes elsősorban együttműködni, akik keresik a jövő lehetőségeit. Akik arra kíváncsiak, hogy milyen dolgokat alkot meg az emberi szellem a jövőben. Nekünk ehhez koponyáink vannak, ehhez kutatóműhelyeink vannak, ezekkel a kérdésekkel foglalkozó vállalataink vannak, és egy fantasztikus tudományos akadémiánk, amely mindennek megadja a szellemi hátterét.
A szaúdi miniszterelnök helyettes szerint ez a mostani fórum hozzájárulhat a magyar-arab gazdasági kapcsolatok erősödéséhez és a befektetések ösztönzéséhez. Nagyra értékeljük Magyarországnak az arab országokat és így országunkat is támogató politikáját. Közös célunk, hogy minél több fejlesztési tervet váltsunk valóra, mondta Mokrim bin Abdel Aziz. Az üzleti fórum után turisztikai, energetikai és kereskedelmi megállapodásokat is aláírtak, és döntöttek egy szaúdi-magyar kereskedőház felállításáról is. Riad tulajdonképpen a másfél milliárdos iszlám világ egyik igazodási pontja, így a szaúdi királysággal kialakított jó kapcsolat tulajdonképpen segítség lehet abban, hogy más arab országokkal is jó kapcsolatokat építhessen ki a térségben Magyarország. A híradót Riadból, Szaúd-Arábiából Szimics Kulászló tudósította.
Elindult a Híd a munka világába elnevezésű program, amely egy országos foglalkoztatási szövetkezet létrehozásával a leginkább rászorult társadalmi csoportok munkaerőpiaci és társadalmi felzárkóztatását célozza. Farkas Flórián, az országos roma önkormányzat elnöke a Nógrád megyei Széchenyben azt mondta, ezzel először nyílik arra alkalom, hogy a magyarországi cigányság gazdasági és szociális felzárkózása együttesen valósuljon meg. A programot a roma önkormányzat a kormánnyal közösen uniós társfinanszírozással indította, hogy elősegítse a cigányság foglalkoztatását.
Megkezdődhet egy szociális, gazdasági integrációja a magyarországi cigányságnak, és ezzel párosítva egy képzés és szakképzés is a saját rendszeren belül. Azt reméljük, hogy rövid időn belül néhány száz, később néhány ezer, de az idén már akár több tízezer cigány ember kerülhet be a rendszerbe.
Levélben biztosította támogatásáról Orbán Viktor miniszterelnököt, a Fidesz elnökét és pártját, Helmut Kohl a két hét múlva tartandó országgyűlési választás alkalmából tájékoztatta a miniszterelnökség az MTI-t. Az egykori német kancellár azt írta, a természetesen még létező minden kihívás ellenére országod az elmúlt években kormányzásod alatt gazdaságilag is örvendetes fejlődésbe kezdett, ezt az irányt kell követni. Helmut Kohl hozzáteszi, napjai nyugtalansága és az ukrajnai válság megint csak egyértelművé teszi, hogy mennyire fontosak a stabil viszonyok Európa minden egyes országában és egész Európában. Megnövelné az MSZP a munkanélküli segély, vagyis a munkanélküli ellátás folyósításának időtartamát, visszaállítaná a 18 éves tankötelezettséget, és 100 ezer forintos minimálbért vezetne be. Erről Gúr Roland, a Szocialista Párt Európa Parlamenti képviselőjelöltje beszélt mai sajtótájékoztatóján. Szerinte a kormány semmit nem tett a fiatalokért az elmúlt 4 évben, ezért sokan vándoroltak ki külföldre.
Mi értjük, hogy mik Európa és Magyarország problémái, és tudjuk, hogy mik ezekre a megoldások. Tegnap is ezt vitattuk meg az Európai Ifjú Szocialistáknak az Európai Akció napján, ahol Mesterházi Attila is jelen volt. Van egy nagy különbség köztünk és a Fidesz között, több is, de egyet most mindenképp kiemelnék. Mi nem Európába kívánjuk küldeni a fiatalokat, hanem arra törekszünk, hogy az európai béreket hozzuk el Magyarországra.
Az LMP szerint, aki meg akar szabadulni a nemzeti cinizmus rendszerétől, annak az április 6-ai országgyűlési választáson a zöld pártra kell voksolnia, hogy az hiteles ellenzéke lehessen a kormánynak, mondta Siffer András. A párt társelnöke Vácott azt mondta, mivel sem a Fidesz, sem az 5-tagú kormányváltó összefogás nem rendelkezik igazi programmal, a mostani kampány nem a vitáról, hanem a botrányokról szól. Szerinte ebben a helyzetben a zöld párt megújuló Magyarország elnevezésű, 2 hete bemutatott programjára érdemes szavazni.
LMP-t azért kell választani április 6-án, hogy a következő 4 évben legyen egy hiteles ellenzéke a következő kormánynak, és látható az is, hogy a Gyurcsány Bajnai Kunce Fodor Szövetség nem fogja leváltani Orbán Viktort sem most, sem 18-ban, sem együtt, sem külön.
Akinek félni valója van, az már most féljen, hiszen április 6-án a Jobbik kormányra kerülésével a tisztességes embereknek jobb lesz, a tisztességteleneknek pedig sokkal rosszabb. Ezt mondta Vona Gábor a Jobbik országjáró kampány körútján Békésen. A pártelnök hangsúlyozta, arcpirítónak tartja, hogy 2 héttel a választások előtt rajtuk kívül sem a Fidesz, sem az MSZP nem tudja a kitűzött céljait, és nem tudja a programjait a választópolgárok előtt bemutatni. Hozzátette, a Jobbik munkája a következő 4 évben a közbiztonság helyreállítására, az elszámoltatásra és a termelő munkahelyteremtésre fog épülni.
Aztán szomorú aktualitás. Szerintünk mi a munkahely? 5 ismérve van a munkahelynek Magyarországon.
magyar vállalkozások által, magyar embereknek, tisztességes fizetésért, termelő munkát. Ezt jelenti számomra a munkahely.
12 kérdésre vár választ a Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja a választásokon országos listával induló szervezetektől, jelentette be Smuk Andor a pártelnöke. Egyebek mellett azt kérdezik, hogy járulékkal vagy adóval terhelnék-e a nyugdíjakat, illetve kíváncsiak arra is, hogy a devizahitelesek mellett segítenének-e a bajba jutott forint hiteleseken is, és hogy a választást követő fél éven belül felszámolnák-e a gyermekéhezést. Smuk Andor hozzátette, az ország érdeke azt kívánja, hogy békés és nyugodt 4 év következzen a választások után.
Politikai ellenfeleik vannak, de ellenségeik nincsenek. Nem tudom és nem is akarom elfogadni, hogy a kampány egymás lejáratásáról szól. Ezért tettük ezt a javaslatunkat, hogy egy békés, nyugodt választást követően egy békés, nyugodt 4 év következzen.
Az utolsó pillanatig nagy vitája volt az ígéretekről Bajnai Gordonnak és Mesterházi Attilának, írta meg az Origó MSZP-s és Együtt PMS forrásokra hivatkozva. A két politikusnak például a minimálbéremelés módjáról lehetnek teljesen más elképzelései, és vannak olyan vitás kérdések is, amelyekről csak a választás után döntenének a szövetségesek. A hvg.hu pedig arról írt, hogy a közös baloldali ígéreteknek egyelőre nem látszik, hogy honnan lenne fedezete.
Január közepén állapodtak meg a baloldali pártok vezetői, hogy közösen indulnak a választáson. Előtte már az MSZP, az Együtt PM és a Demokratikus Koalíció is bemutatta saját programját. Ezek között számos kérdésben jelentős különbségek voltak, de azt ígérték, mire kell, kidolgozzák a közös programot. Végül Mesterházi Attila március 7-én pénteken késő este a Facebookon hozta nyilvánosságra a pártszövetség 8 ígéretét. Akkor több újságíró úgy értékelte, hogy szinte titokban történt meg a bejelentés. Az Origó szombati cikke szerint baloldali politikusok most utólag is szerencsétlen baklövésnek tartják, hogy így kerültek nyilvánosságra az ígéretek. Az Origónak Mesterházi Attila azt mondta, elhúzódott az egyeztetés az Együtt PM-mel, ezért választotta ezt a megoldást. A lapnak meg nem nevezett MSZP-s és Együtt PMS politikusok azt is elárulták, azért tartott ilyen sokáig a közös program kidolgozása, mert Mesterházi Attilának az utolsó pillanatig nagy vitája volt az ígéretekről Bajnai Gordonnal. Például a minimálbéremelés módjáról teljesen más elképzeléseik vannak. A cikk szerint van olyan vitás kérdés, amiről csak a választás után döntenének a baloldali pártok. A nyilvánosságra került ígéretek között a minimálbéremelés mellett 250 ezer új munkahely, nyugdíjasoknak járó pluszpénz, adócsökkentés és például az élelmiszerek áfa csökkentése is szerepel. Áfa csökkentéssel legutóbb 2006-ban kampányolt az MSZP, akkor az akció egyik főszereplője Mesterházi Attila volt, a Gyurcsány kormány államtitkáraként. A szocialista győzelemmel zárult választás után Gyurcsány Ferenc elismerte, az ország gazdasági állapota nem tette volna lehetővé az áfa csökkentést. Nem sokkal később már áfa emelést jelentettek be a szocialisták. A hvg.hu számításai szerint a mostani ígéretek évi több száz milliárd forintos kiesést okoznának a költségvetésben. A HVG szerint egyelőre nem látszik, honnan lenne fedezet az ellenzéki ígéretekre.
Nagyon sok számítás és egyeztetés alapján született meg ez az ígéret.
Kormos Kata, az MSZP szóvivője azt mondta, nem felelőtlenül ígérgetnek.
Ez egy nagyon-nagyon felelősségteljes döntés a kormányváltók részéről, hogy egy olyan ígérettel, egy olyan ajánlattal forduljanak a magyar választók felé, amit pontosan be lehet tartani. Nem lehet még egyszer egy olyan választási ígéret, ami semmiről szól, vagy felelőtlen ígéreteket tartalmazna.
Most ha belegondolok, hogy tulajdonképpen mi is a baloldalnak a gazdaságpolitikája, akkor nem tudnék 3 mondatot mondani, mert 5-5 félét szoktak mondani.
Varga Mihály szerint a baloldalnak továbbra sincs egységes gazdaságpolitikai programja. A nemzetgazdasági miniszter erről szombaton a Hír TV P8 című műsorában beszélt. Azt mondta, a baloldalt ugyanazok irányítják, akik 8 éves kormányzásuk alatt tönkretették a magyar gazdaságot.
Az a helyzet, hogy annak a csapatnak volt 8 éve. Látjuk, hogy ugyanazok a szereplők vannak, akik ezt 2010-ig elrontották. Bajnai, Mesterházi, Gyurcsány, többet ne is soroljak föl. Volt 8 évük, ennyi sikerült. Nekünk volt 8 évünk, vagy bocsánat, jó lenne 8 évünk, 4 évünk, a 4 év alatt eddig tudtunk eljutni.
Varga Mihály hangsúlyozta, az emberek mérlegre tudják tenni, melyik időszakban vettek el tőlük egyhavi nyugdíjat, melyik időszakban vették el a közszférában dolgozók egyhavi fizetését, vagy mikor szűkítették a családi pótlékot, és zártak be vasúti mellékvonalakat.
Rubovszky György szerint megdöbbentő, hogy Mesterházy Attila kampányfogásnak tartja a mentelmi bizottság vizsgálatát Simon Gábor ügyében. A testület elnöke elmondta, az országgyűlés még február elején határozatban kérte a mentelmi bizottságot, hogy vizsgálja ki az ügyet. Kedden a Nemzetbiztonsági Bizottság is foglalkozik az MSZP korábbi elnök helyettesének ügyével, aki két C-típusú nemzetbiztonsági átvizsgálás során is el tudta titkolni több százmillió forintos Ausztriában tartott vagyonát.
Február 13-án mondott le Simon Gábor a képviselői mandátumáról. Már aznap házkutatás volt nála. Az ügyészségi nyomozással párhuzamosan pedig elindult a mentelmi bizottság vizsgálata is. A testület többek között azt próbálja kideríteni, hogy a volt ellenzéki politikus eltitkolt 100 milliói összefüggésben lehetnek-e korábbi pártisztségével, illetve politikai pályafutásával. Mivel az osztrák számlán évekig rejtegetett vagyont egyszer sem tüntette fel a képviselői vagyonnyilatkozataiban, ezért azt vizsgálják, hogy jogosan vette fel képviselői fizetését, és azzal csaknem 40 millió forint visszafizettethető-e. A bizottság ülésére minden alkalommal meghívták Simon Gábort, két héttel ezelőtt pedig már az MSZP elnökét, Mesterházy Attilát is. De ők nem mentek el, ugyanúgy, ahogy a testület szocialista képviselői sem vesznek részt azóta a bizottság munkájában.
Én ma beszéltem vele személyesen.
Mesterházy Attila február elején személyesen is beszélt volt helyettesével, méghozzá nem sokkal azelőtt, hogy Simon Gábor lemondott pártbeli tisztségeiről. A szocialisták elnökét emiatt a beszélgetés miatt hívta meg a mentelmi bizottság, de akkor nem ment el.
Vagy saját magának is, vagy csak másoknak, de falaz az ügyben.
A mentelmi bizottság elnöke korábban azt mondta, Mesterházy Attila távolmaradása arra utal, hogy az MSZP elnöke falaz valakinek. Rubovszky György a bizottság hétfői ülésére ismét meghívta Mesterházy Attilát. Ő azonban pár nappal ezelőtt a Híradónak azt mondta, most sem fog elmenni a testület ülésére, mert az egészet csak kampányfogásnak tartja.
Elmegye hétfőn a mentelmi bizottság ülésére? Miért nem?
Eddig sem mentem.
Egyszerűen bohócot csinál saját magából, ezzel a következetes mellébeszéléssel.
Rubovszky György szerint megdöbbentő az MSZP elnökének nyilatkozata. Az országgyűlés ugyanis még február elején határozatban kérte a testületet, hogy vizsgálja ki Simon Gábor volt MSZP elnök helyettes eltitkolt vagyonának ügyét. Ehhez azonban tudniuk kell, hogy miről beszélt Mesterházy Attila februárban Simon Gáborral, és mire alapozza, hogy a pénz nem kötődik korábbi helyettese közéleti tevékenységéhez, hanem az azt megelőző életével kapcsolatos forrásfelhalmozásról van szó.
Azt szeretné megtudni a mentelmi bizottság, hogy milyen alapon mondta teljes meggyőződést mutatva azt a nyilatkozatát, hogy ehhez a pénzhez sem a politikának, sem az MSZP-nek semmi köze.
A Nemzetbiztonsági Bizottság kedden foglalkozik a Simon üggyel, mivel kiderült, Simon Gábor a C-típusú nemzetbiztonsági átvilágítása során kétszer is eltitkolta az osztrák számlán tartott 100 milliókat. A Fidesz szombaton közleményben tudatta, a Nemzetbiztonsági Bizottság kormánypárti tagjai kezdeményezik Mesterházy Attila bizottsági meghallgatását is. Mint írják, a szocialisták körüli hamis útlevélbotrány példátlan bűncselekmény sorozat és súlyos nemzetbiztonsági kockázatot is felvet. Egyúttal felhívták Mesterházy Attila figyelmét arra, hogy a törvény értelmében kötelessége lesz megjelenni a bizottság ülésén. Azt továbbra sem lehet tudni, hogy honnan származik az MSZP volt elnök helyettesének több százmilliós titkos vagyona. A Magyar Nemzet szerint Simon Gábor azt vallotta, ő csak vagyonkezelője volt a pénznek, de azt nem árulta el, ki a valódi tulajdonos.
Az orosz védelmi minisztérium szerint a Krím-félszigeten már 189 ukrán laktanyán és katonai létesítményen lobog orosz zászló. Tegnap orosz fegyveresek betörték az egyik legtovább kitartó ukrán egység a Belbeki légitámaszpont kapuját, és elfoglalták a bázist, néhány órával ezelőtt pedig fegyveresek vették körül a még ukrán kézzel lévő fedóziai tengerészeti támaszpontot. A Krím-félsziget az orosz törvények szerint péntek óta tartozik Oroszországhoz, bár ezt egyelőre egyetlen más ország sem ismeri el.
Egy páncélos törte be szombaton a Szevasztopolhoz közeli Belbeki légitámaszpont kapuját, ahol egészen mostanáig kitartottak az ukrán katonák. A páncélos mögött orosz fegyveresek nyomultak be a laktanyába, egy másik jármű pedig a betonkerítést is kidöntötte. Az ukrán katonák nem tanúsítottak komoly ellenállást. Már napok óta arról panaszkodtak, hogy semmilyen utasítást nem kapnak Kijevből, hogy mit tegyenek. Így elénekelték az ukrán himnuszt, és feladták a laktanyát. Néhány Kijev párti járókelő ugyan felemelte a szavát, de azonnal földre teperték őket az orosz barát helyiek. A Donuzlav öbölben rekedt három ukrán hadihajó legénysége még kitart, de mivel egy roncsálja el az öböl kijáratát, nem tudnak kifutni a nyílt vízre. Így elképzelhető, hogy ugyanarra a sorsra jutnak, mint a szombaton orosz kézre került egyetlen ukrán tenger alatt járó. Néhány órával ezelőtt fegyveresek vették körül a fedóziai ukrán haditengerészeti bázist is. Vélhetően ugyanaz történik majd, mint a Belbeki laktanyánál. A bázis parancsnoka telefonon azt mondta, a katonái 40%-a döntött úgy, hogy a Krimfélszigeten marad, és beáll az orosz hadseregbe, a többiek Ukrajnába mennek. Az ukrán hadvezetés közben azt közölte, hamarosan döntést hoz az ukrán fegyveres erők néhány egységének kivonásáról a Krimfélszigetről. Ihor Tenyuk védelmi miniszter azt mondta, valóban elvesztettek néhány hadihajót, a katonáknak azonban azért nem adtak tűzparancsot, hogy elkerüljék a vérontást. Közben Robert Fico szlovák kormányfő kijelentette, ellenzi az Ukrajnának nyújtandó szlovák pénzügyi segítséget. Azt mondta, országának nincs pénze arra, hogy olyan problémát oldjon meg, amelyet Ukrajna saját magának okozott. Ha az uniónak van erre tartaléka, akkor adhat, mondta. Egy friss felmérés szerint pedig a német lakosság többsége elfogadhatónak tartja, hogy Oroszország elcsatolta Ukrajnától a Krímet. 54%-uk úgy gondolja, a nyugatnak el kell fogadnia, hogy a félsziget csatlakozott Oroszországhoz.
Elképzelhető, hogy a két hete eltűnt maláj utasszállítóról származnak azok a tárgyak, amelyeket egy ausztrál kutató repülőgép személyzete vett észre az Indiai óceánon. A kutatás eddig műholdképek alapján folyt, de a képeken látható gyanús tárgyak közül eddig egyet sem találtak meg az óceánban.
Tony Abbott ausztrál miniszterelnök a hírbejelentésekor hangsúlyozta, korai lenne még kijelenteni, hogy a tárgyak biztosan az eltűnt utasszállítóról származnak. Számos kisebb tárgy lebeg egymáshoz közel a vízen, az ausztrál keresési zónában, köztük egy raklap, mondja az ausztrál kormányfő. A raklap mellett különböző színű hevederek is úsznak a vízben, az Indiai óceánnak azon a részén, ahol műhold felvételek szerint több nagyméretű tárgy is lebeg, vagy lebegett a felszínen. Az első műholdképek csütörtökön kerültek nyilvánosságra. Egy 24 és egy 5 méter hosszú tárgy látszik rajtuk, Ausztrália partjaitól 2500 kilométerre. Ez a norvég teherhajó ért először a helyszínre, de ez idáig sem a hajó, sem az időközben megérkező ausztrál repülőgépek nem találták meg a két tárgyat. Szombaton a kínai állami televízió is bemutatott egy műholdképet, amelyen egy 22 méter hosszú és 13 méter széles tárgy látható, de egyelőre ennek sem sikerült a nyomára bukkanni, pedig már 26 ország 60 hajója és 50 repülőgépe vesz részt a keresésben. Egyre több kínai hajó és repülőgép kapcsolódik be a kutatásba, mert a kínai kormány és főként az eltűnt kínai utasok hozzátartozói egyre ingerültebbek az eredménytelenség miatt. Úgy érzik, a maláj kormány titkol valamit a gép eltűnésével kapcsolatban. Azt mondják, nem zuhant le, nem térítették el, és nem lőtték le. Akkor miért keresik az óceánban, igaz? Mi egyszerű emberek nem vagyunk hülyék, mondja ez a felháborodott asszony. A maláj légitársaság Kuala Lumpurból Pekingbe tartó járata két hete szombaton tűnt el a radarok képernyőiről. Feltételezések szerint ezután még 6 órán át repült ismeretlen irányba, majd 239 emberrel a fedélzetén nyoma veszett.
Itthon elfogta a rendőrség a tavaly szeptemberben történt nagykörösi rablógyilkosság feltételezett elkövetőit. Egy 92 éves asszonyt 10 000 forintjáért álmában támadták meg a saját házában. Olyan súlyosan bántalmazták, hogy néhány nap múlva a kórházban meghalt. A Pest megyei nyomozók szinte példátlan hajtóvadászatot indítottak a gyilkosok elfogására.
Rendőrség! Jöjjenek ki, felvett kézzel!
Így ébresztették az idős asszony meggyilkolásával gyanúsítható férfit a rendőrök szerda hajnalban. 6 hónapig tartó hajtóvadászat után csaptak le a feltételezett elkövetőkre.
Ezeket látjuk.
Egy 25 fős nyomozócsoport dolgozott az ügyön. Több mint 800 embert hallgattak meg. A szóba jöhető elkövetők közül 63-tól DNS mintát vettek.
Viszonylag gyorsan sikerült ezek közül a személyek közül kiszűrni az első olyan szemét, aki a genetikai mintáját, DNS-ét otthagyta a bűncselekmény helyszínét.
A Pest megyei rendőrfőkapitányság két ceglédi férfit gyanúsít az ügyben. Nyereségvágyból elkövetett emberölés miatt indítottak ellenük eljárást. A nyomozók szerint a két erős testalkatú 21 és 27 éves férfi tavaly szeptember 11-én hajnalban betört a magányosan élő nagykőrösi asszonyházába. A 92 éves nőt brutálisan bántalmazták, majd egy villanydrottal megkötözték, és elvették tőle a lakásban talált 10 000 forintját. A súlyosan sérült, magára hagyott asszonynak órákkal később sikerült csak kiszabadítania magát. A mentő kórházba vitték, de az orvosi ellátás ellenére 6 nap múlva meghalt.
Itt a szomszédban minket nagyon felháborított a dolog, hogy ilyenek előfordulnak, mert hát mink is idősek vagyunk, azt félünk az ilyen esetektől.
A ház, ahol az idős asszonyt tavaly szeptemberben megölték, azóta is üresen áll. Közben a nyomozók vizsgálják a környéken, illetve a szomszédos megyékben idős emberek sérelmére elkövetett rablótámadások körülményeit, mert elképzelhetőnek tartják, hogy a két ceglédi férfi máshol is követhetett el hasonló bűncselekményeket. A iradót Víg András tudósította Nagykőrösről.
Nagybőti jótékonysági adománygyűjtésbe kezd a Katolikus Caritas, tartós élelmiszert gyűjtenek a rászorulóknak. A felajánlásokat hétköznap a plébániákon, hétvégén pedig a templomokban várják. A segélyakció húsvét vasárnapig tart.
Babujás, lesz kolbásszal.
A rászorulóknak főznek a Katolikus Caritas önkéntes cserkészei. Minden évben a húsvét előtti időszakban egy tál melegételt és palacsintát készítenek nehéz sorsúaknak. A rászorulók egész évben segítséget kapnak a szervezettől, de a nagybőti időszakban az ebéden kívül gyűjtést is szerveznek nekik.
Eddig tápszereket, konzervet, rizs, cukrot.
A húsvét előtti országos gyűjtés ma kezdődött. A templomokban és plébániákon legfőképp tartós élelmiszereket, de ruhákat és más adományokat is várnak.
Nem nagy a nyugdíjam, de hát azért amennyi tőlem telik, igyekszem segíteni.
A plébániákon gyűjtött adományokból a helyi Caritas állít össze csomagokat. Ezeket a szervezethez tartozó rászorulók kapják meg.
Nagyon köszönöm.
A Katolikus Caritas rendszeresen szervez gyűjtéseket. A budai ciszterci Szent Imre plébánia káplánja szerint karácsonykor több adomány érkezik, de úgy véli, húsvétkor legalább olyan fontos a segítségnyújtás.
A karácsonyt sokan a szeretet ünnepeként is megfogalmazzák, az talán jobban megindítja az embert az adakozásra, de a nagybőthöz is szervesen hozzátartozik az adakozás, mert a lemondás az a mások javára történik, és ezáltal mi magunk is érezzük, hogy a lemondásunkkal segíthetünk másokon.
A nagybőti adományokat hétközben a plébániákon, hétvégén pedig a templomokban várják. Az adománygyűjtés húsvét vasárnapig tart.
Most sporthírek jönnek Nézi Jenővel, utána pedig időjárás jelentés, aztán Magyarország. Szeretlek, maradjanak velünk, viszontlátásra!